kedves hallgatóink, a szokásos időben, a szokásos helyen, a Marosvásárhelyi Rádió adóin az Értsünk Szót adását hallják, de a szokástól eltérően mai témánkat nem a szerkeszt, hanem a meghívott vendég javasolta. Acél Endre újságíró, úgy gondoltam, ma az egyik legfontosabb kérdése a térségnek, miért van jelen még mindig, és miért van jelen ilyen formában az irredentizmus. Arról faggattam, miért vált számára érdekessé ez a jelenség?
Hát a bekevőt sugallta. Meg nekem őszintén szólva olyan erős ismereteim nem voltak arról, hogy a 64 vármegye ifjúsági mozgalomnak vannak erdélyi, gondolom, hogy elsősorban székelyföldi szervezetei. Én ezt egy borzasztó kártékony alakulatnak tartom. Azt tudom, hogy jelen vannak délvidéken, azt hiszem a Kárpátalján is, azt hiszem, hogy Szlovákiában is, Horvátországon nem nagyon tudok, de hát ott mondjuk a sok értelme nem volna. A lényeg az, hogy ami engem különösen izgat, vagy zavar, vagy zaklat inkább, azt mondanám, ugye a két világháború között két uralkodó eszme volt. Az antiszemitizmus és a területi revízió, az az irredentizmus. Na most, hogy megint föl tud támadni, azt én finoman szólva is aggasztónak tartom. Igaz, hogy nem tegnap vagy tegnap előtt támad föl, nem kevésbé aggasztónak, hogy tulajdonképpen ezek javarészt fiatal emberek, tehát hogy mondjam, annak a bizonyos két világháború közötti iszonyúan kártékony és a magyarság sors tragédiáját okozó eszmerendszernek a mai fiatal nemzedék körében vannak követői, és nem csak itt Magyarországon, hanem a nevezzük így a szórványokban, tehát a határon túli magyarság körében is. El nem tudom képzelni, hogy mit akarnak, mit gondolnak komolyan, hogy egyáltalán mit gondolnak, azt komolyan gondolják, hogy bármiféle területi revíziónak van-e egyáltalán bármiféle jövője, persze mind a ketten tudjuk, hogy nincsen. Ez a dolognak az egyik fele. A dolog másik fele pedig az, hogy miközben ők hazafinak gondolják magukat, senkinek nem ártanak jobbat, mint a határon túli magyarság nagy reprezentatív szervezeteinek egészében véve, én azt gondolom, hogy a határon túli magyarságnak. És Romániában most ez bizonyosodik be, láttam Kelemen Hunornak a levelét, és egyáltalán nem lepett meg, hogy a terrorváddal gyanúsított fiatalembernek az ügyét rá akarják kenni az egész magyarságra. Fogtak egy terroristát, szerintem nagyon akartak fogni egy terroristát, és előbb-utóbb, hát hogy úgy mondjam, a terrorizmusnak a bélyegét, vagy a címkéjét, vagy a stigmáját, vannak olyan erők Romániában, mindig is voltak, megpróbálják ráragasztani az egész határon túli erdélyi magyarságra.
Ennek a történetnek a kulcsa szerintem azért most ott van, hogy az irredentizmus gondolata a rendszerváltás után hogyan jelent meg újra, és hogyan változott az elmúlt 25 évben. Maga Torockai László is, ugye, aki a 64 vármegye mozgalom egyik meghatározó alakja, már a MIÉP idején aktív volt politikailag, és azt gondolom, hogy ő azért sok mindent hoz abból az időből, a 90-es évekből.
Persze, hát én mondtam, hogy a rendszerváltozás után szinte rögtön. Tehát ugye emlékszünk ilyen epizódokra, amikor Csurka, ha már maga említette a MIÉP-et, a délszláv háború idején azt mondta, hogy na itt az alkalom arra, hogy visszaszerezzük a délvidéket. Egyébként tehát vannak a látszatát keltve, mint hogyha az, a délvidék mind olyan, vagy a vajdaság mind olyan, az valaha is magyar többségű lett volna, holott soha a büdös életben nem volt az.
Ez alatt a 25 év alatt mennyit változott ez a rendszerváltás utáni irredentizmus, és ez valóban ugyanaz, mint mondjuk a két világháború között?
Ez egyáltalán nem ugyanaz, mert mondom, akkor meghatározó és hivatalos ideológiája volt a rendszernek, ma egyáltalán nem az. Természetesen kezdjük az elején, nem hogy a demokratikus baloldal, hanem a Fidesz, vagy KDNP és a többiek sem azonosulnak vele, legalábbis nem nyíltan, hogy valójában egyes emberek vagy egyes vezetőik mit gondolnak, tehát mi fordul meg a fejükben. Ugye ismerünk ilyen eszement fideszes polgármestereket innen-onnan vidékről, amik mondanak égbe kiáltó marhaságokat, de hát én nem gondolom, hogy ez jellemző. Tehát a hivatalos politikában semmi szín alatt nem szivárgott be. Ugye megvannak a vonatkozó szerződések a szomszéd országokkal, a szomszédságpolitika állítólag prioritást élvez a magyar külpolitikában. Abban ez egyáltalán nem fér bele, tehát azt mondanám, hogy ellentétben a két világháború közötti állapotokkal ez ma, hát szomorúan hozzáteszem, hogy még nem vált ide, hogy úgy mondjam, hivatalos ideológiává. De hát ahogy a dolgok ma állnak, azt kell mondanom, hogy ki tudja.
A tegnap a franciaországi választásokról beszélgettünk, és ott merült fel, hogy mindaddig, amíg a Nemzeti Front nem kormányzati erő, addig nagyon könnyen és szabadon tud olyan témákat kínálni a választóik számára, amelyekkel kapcsolatban semmilyen felelőssége nincs. Ez a fajta irredenta politika, ami a magyar radikális pártokra jellemző, ez mennyiben hasonló? Vagy mire lehet számítani, hogyha lesz politikai fordulat, akkor ez akár kormányzati program is lehet? Van erre utaló jel?
Érdekes gondolat, szerintem nem. Szerintem a 64 vármegye ifjúsági mozgalomnak, meg ezeknek a különböző szervezeteknek, betyársereg, meg a többiek, semmi esélyük nincs arra, belátható időn belül, hogy az ő ideológiájuk az hivatalos legyen, vagy akár beszivárogjon abba, akármilyen programba. Szóval ma ilyesmivel nem lehet előállni. Azzal viszont, most függetlenül attól, hogy én nem akarnám már a hatóságokra hárítani a felelősséget, mert mint mondom, a 64 vármegyéről az a véleményem, ami, tehát ez egy borzasztó kártékony szervezet, idehaza is, meg a határon kívül, meg pláne, és egyebet nem tud, mint a magyaroknak ártani. Önök sokkal jobban tudják, hogy Romániában igenis vannak olyan politikai erők, amelyeknek nagyon kapóra jön egy ilyen terrorista ügy, és nem is haboznak, hát ez már bebizonyosodott, nem is haboznak, ezt rákenni az egész magyarságra, mint hogyha a magyarság egy ilyen kvázi terrorista különítmény volna, és azonos, hangsúlyozom, a 64 vármegye ifjúsági mozgalommal, holott, amennyire az én ismereteim megengedik, nemhogy nem azonos, hanem távol áll tőle.
Ha ennyire káros ennek a szervezetnek a működése, az irredentizmussal kapcsolatban pedig nyilvánvaló, hogy nem lehet valós politikai követelésé, akkor miért van ennyire jelen a közéletben, miért sikerül egyre több és több hívet szerezni irredent a követelésekkel, tartalmakkal, és miért nem sikerült az elmúlt 25 évben alternatívát kínálni, vagy egyszerűen ki...
Hát nem alternatívát kínálni, hanem kiirtani ezt a fajta gondolkodást. Már elnézést kérek, lehet, hogy most egy kicsit szigorúan fogalmazok, milyen alternatívája van ennek. Hát ugye az erdély magyar szervezeteknek, és én itt elsősorban az RMDS-t említeném, annak vannak nagyon is jogszerű követelései, és akkor most eljuthatnánk az autonómiához, és így tovább. ugye, ami sokaknak nem tetszik, nagyon sokaknak nem tetszik, és nem is akarják. És tudom,
és hogy nagyon sokaknak tetszik is, tehát ezt
hát, hogy ne tetszene, és ugye ez nem egy jogtalan követelés, hogy valójában az autonómiának melyik fajtája, ebben nem éljedjünk el, mert ugye ez egy külön beszélgetést igényelne, de lényeg az, hogy ezzel simán fel lehet lépni a teljesen legitim magyar közösségi igényekkel szemben. Vagy legalábbis olyan hangulatot lehet teremteni, hogy ezek az igények érvényesíthetetlenek legyenek, hiszen Románia végül is egy parlamenti demokrácia. Az van, amit a parlament megszavaz. És én még nagyon jól emlékszem arra, amikor a Basescu kacagva mondta, hogy talán az Orbánnak éppen, hogy ő ugyan nem ellenfele az autonómiának, de hát a helyzet az, hogy Románia összes régiója vagy megyéje autonómiát akar magának, és a székelyföldi, ugye dacára annak, hogy ezt, hogy székelyföld nem ismerik el, amennyire én tudom Romániában, autonómia csak párhuzamosan valósulhat meg, mit tudom én, a bánsági autonómiával, vagy a konstancai autonómiával, vagy mit tudom én, sorol lehetne tovább sorolni, és valóban úgy tudom, hogy ugye a Romániában annyira centralizált a közigazgatás, hogy tulajdonképpen alig van helye az autonómiának. Na most, hogy ezek a 64 vármegyések, ezek kifejezetten az autonómia mellett érvelnének, az egy dolog volna, akkor azt mondom, hogy rendben van, még egy szervezet, ami ezt akarja, van egy pár még ő rajta kívül, de azért hangsúlyozni kell, hogy ez egy irredenta szervezet, és ezt a románok pontosan tudják. És nyilvánvalóan ugye lesztek és lesznek az alkalomra, hogy mikor lehet, tehát mikor jön el az a pillanat, amikor azonosítani lehet a 64 vármegyét akár az összes magyar romániai politikai szervezettel. És szerintem ettől nem vagyunk olyan nagyon nagy távolságban, hogy az embereket nagyon könnyű hiszterizálni. Ugye fogtunk egy terroristát, aki magyar, hát akkor kik vannak a háttérben, milyen magyar szervezetek, milyen magyar csoportok, és így tovább. Lényeg az, hogy magyar, és ezt napirenden lehessen tartani. És ennek ugye a politikai hozadékát pedig, hát, hogy úgy mondjam, learatni.
Van ennek egy nagyon sajátos kontextusa, hogyha azt tekintjük, hogy mi folyik Ukrajnában, a Krímben, akkor azért egészen másképpen hangzik a magyar irredentizmus is. Most próbálok egy kicsit nem csak magyar fejjel, mondjuk egy román politikai fejjel gondolkodni, hogy hogyan hathatnak egymásra ezek a folyamatok, kezdeményezések.
Tehát az irredentizmus és területi revíziót illeti, az ma Európában nincsen napirenden. És tulajdonképpen sehol nincsen napirenden. Most a Krímfélszigetet említette, az egy abszolút külön ügy. Az kétségkívül egy területi revízió, ami erőszakkal meg is valósult. Na most, hogy bárhol máshogy megvalósulhatna, hát például a Kokáér ugye Kárpátalján, hát az abszolút kizárt, és abban a körben, ahol mi élünk, amit úgy hívnak, hogy NATO, meg Európai Unió, ugye az ott eleve illegitimnek számít mindenfajta ilyen törekvés. Hogy ezek erősítenék egymást? Hát ezek a szervezetek ezek kapcsolatban vannak egymással, ezek kétségtelen, mint radikális, ha valójában szélső jobboldali szervezetek, és mire bátorítják egymást? Hát arra bátorítják egymást, különböző fóbiákra bátorítják egymást, amiket jó ismerünk, de ezek között a területi revízió nem szerepel. A területi revízió az egy, én azt gondolom, hogy ez egy sajátosan magyar probléma, ugye az úgynevezett velünk élő Trianon, de hát ennek a Trianonnak az állandó emlegetése, meg a jóvátétel, meg szóval én tényleg Isten óvjon bennünket, hogy eljussunk odáig, hogy azt hirdessék, hogy mindent vissza, ami ugye a két világháború között napi jelszó volt, és minden gyereknek a fejébe belsújkolták, és így tovább. Tehát mondom, Isten óvjon bennünket attól, hogy oda jussunk, mert, hogy mondjam, Magyarországon amúgy sincsen borzasztó sok barátja itt a környéken. Ha éppenséggel az ellenségeket akarjuk szaporítani, akkor hajrá!
A mai nap híre, hogy a nyilvánosságot látott közvélemények, kutatások szerint a moldáviaiak például az itthon vártnál kisebb arányban támogatnák egy moldáv-román egyesülés tervét. Ez mennyire meglepő?
Hát ugye én csak azt tudom, hogy maguknál a második román államként szokás említeni Moldáviát. Nem véletlenül, hát végül is ugye ott gondolom, bár én nem tudom, hogy mennyire lehet őket elkülöníteni, tehát mondjuk mint a magyarokat a székelyek, nem tud, fogalmam nincs róla az igazat szólva, tehát ugye olyan a többség és azt a nyelvet beszélik, az egészen biztos. Hát szerintem alaposan végig gondolják a helyzetüket, és én szerintem Romániában többen akarják ennek a uniónak vagy fúziónak a létrejöttét, mint magában Moldovának van, ahol hát azért úgy meglehetősen megvannak magukban Bukarest nélkül is. Tudja, mi jut erről eszembe? Hát mindenki tudja, hogy Montenegrót a szerbek lakják. Akárminek is nevezzék őket. Nem csak, hogy szerbül beszélnek, ugye hát a legnagyobb költőjük, és Lajos azt mondta, hogy a szerbség lelke az Montenegróba lakik. Na most ugye, amióta csak volt délszláv polgárháború, azóta létezik egy montenegrói önállósodási mozgalom, ami végül is a Jugoszláviából való teljes kiválásig, Szerbiától való teljes leválásig vezetett. És én sokat kérdezgettem annak idején a barátaimat, hogy vajon ez miért? Mert ez teljesen életszerűtlenek tűnt akkor, hogy a montenegróiak mindenáron meg akarnak szabadulni az ő szerb testvéreiktől, akik valóban testvéreik, hát vérrokonaik, testvéreik, ugyanaz a kultúra, ugyanaz a nyelv, és itt tovább, és itt tovább. Azt mondták, mert unják, hogy mindent Belgrádból diktálnak nekik. Na én valami hasonlót gondolok, hogy a moldovaiak sem biztos, hogy nagyon barátkoznak azzal a gondolattal, hogy mindent Bukarestből diktáljanak nekik. Erre nekem nincs pillanatilag jobb válaszom.
Ahogy a Beke ügy dossziét vizsgáltam, bukkantam rá egy nagyon érdekes 2 évvel ezelőtti román belügyminiszteri nyilatkozatra. Ugye akkor merült fel először az a gyanú vagy vád, hogy romániai kiképző táborok működnek, amelyet magyar radikális politikai csoportok, magyarországi csoportok hoztak létre és tartanak fenn. És akkor azt mondta az akkor hivatalban lévő belügyminiszter, hogy hát a radikális mozgalmak terjedése és térnyelése akkor akadályozható meg a térségben, Romániában és Magyarországon egyaránt, hogyha 2 kormány együttműködik. Ezután, a nyilatkozat után semmilyen nyomát nem találtam annak, hogy valóban lett volna kapcsolatfelvétel, bármiféle 2 kormány közötti kísérlet arra, hogy ebben az ügyben tegyenek valamit.
Hát erről az a véleményem, hogy Magyarországon egészen bizonyosan nem képeznek ki szélsőséges romániai csoportokat, tehát nem föltételezem azt, hogy mondjuk, hogy régebbi fogalmakkal operáljak, Nagy Románia párt, ami még az emlékezetemben élt, hogy hasonló szervezeteknek az embereit ilyen-olyan cselekményekre Magyarországon képeznék ki, ilyen nem volt, és nem is lesz, el sem fő a magyar érdek nem fűződik, mi fűződne. Az, hogy Románia területén ugyanolyan ilyen hagyományőrzőnek mondott, de valójában félkatonai, vagy majdnem félkatonai szervezeteket képeznek ki különféle táborokba, tehát létrehozzák az ilyen betyárseregnek és a hozzá hasonlóknak a párjait, azt egyáltalán nem tartom lehetetlennek, egyáltalán nem tartom kizártnak, annál veszedelmesebbnek. Nem tudok róla, én sem tudok róla, hogy ebben az ügyben bármiféle együttműködés lehetett volna, de milyen együttműködés? Hát éppenséggel ugye Beke István egy román állampolgár. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom egy, mondjuk úgy, hogy Kárpát-medencei szervezet, amelynek megvannak a maga tagozatai, ilyen formán megvannak Romániában is a tagozatai, mondom, gyanúm szerint főként alapvetően, hanem kizárólag ugye a Székelyföldön. És hogyha ott léteznek, akkor ezek legálisan működnek arrafelé. Tehát most mit tehet a román állam adott esetben? Adott esetben azt teheti, hogy például betiltja a működésüket, ami ellen én szerintem a magyar hatóságok nem is emelnének szót.
Minden azon múlik, hogy mit, hogy határoznak meg, milyen jogi kategóriák születnek, és milyen joggyakorlat érvényesül. Egyelőre román radikális szervezetek is működhetnek, nagyon sok szervezet működik, magyar szervezet is Romániában úgy, hogy tulajdonképpen nincs jogi személyisége, tehát nincs, amit betiltani. És ez az egész terrorista ügy is azon áll vagy bukik, hogy milyen besorolást kapnak az események, vagy a cselekmények, amiket felterítettek. Tehát van egy ilyen képlékeny jogi massza, amin mindenki egyensúlyoz, és valóban akkor a jó indulaton, vagy éppen a rossz indulaton múlhat, hogy mi lesz a végkimenetel ennek a történetnek. Hát ez nem erősíti a jogállamba vetett hitet semmiképpen.
Hát így, hogy Románia már tisztesség ne essék szóval tele van pillanatnyilag problematikus ügyekkel, amiket én távolról szemlélek, de hát az, amikor az ember azt mondja, azt olvassa, ugye, hogy a vonatkozó román állambiztonsági szervezet robbanóanyagokat talált, és a házkutatások során lefoglalt eszközök alkalmasak voltak arra, hogy a román állampolgárokat és javaikat veszélyeztessék. Milyen román állampolgárokat és javaikat? A magyarok, akik ott élnek, azok is román állampolgárok, még akkor is, hogy a kettős állampolgárságok. Tehát meg ugye amikor ide kapcsolják azt, hogy a román nemzeti ünnepen akarta fölrobbantani, ugye hát ez már egyébként is hát egy nyomorúságos ügy. De látom, hogy megvan az egyensúlyozásra való szándék, mert ugye ez a bizonyos díjkot névre hallgató szervezet elkapott valamilyen középiskolás fiatalembert Krajovából, akit dzsihadista propaganda tevékenység miatt vettek őrizetbe, egy fiatalembert, aki áttért az iszlám hitre, tehát mintha volna, hogy mondjam, egyfajta kiegyensúlyozásra való szándék, mert ez a krajovai iskolás gyerek az egész biztos, hogy nem magyar, hanem román nemzetiségű, tehát a fene se tudja, hogy ebből az egészben mi jön ki. Én egyetértek magával, az jön ki, amit akarnak.
Annál is inkább,
mert... Ha igaza van abban, hogy van egy jogi katyvasz, tehát tudom, hát majd a román ügyészség az utóbbi időben azzal hivalkodott, sőt büszkélkedhetett is, hogy mennyire független, és tulajdonképpen nem ismer se Istent, se embert, se miniszterelnököt, ha komoly ügyekről van szó, tehát végül is az ügyészség kezében van a dolog, majd az ügyészség milyen vádat fog emelni a szóban forgó emberek ellen, bár tartok tőle, hogy a Krajovai iskolás gyerek ellen semmit, mert ugyanak még a letartóztatását se kérték, ezzel szemben be kell letartóztatásban van. Hát ugye majd elválik, és főként elválik, hogy ki milyen politikai tőkét akar belőle csinálni. Én hangsúlyozom, erről van szó. De hát a legjobb volna, hogy ez az egészen nem kellene foglalkozni, ha idehaza se kellene foglalkozni, de hát ugye ennek a magyarországi állandó trianonozásnak a kisugárzása az egy tagadhatatlan tény, és nem nagyon hinném, hogy maguk ennek ott, tehát a romániai magyar közösségben túlságosan örülnének.
Azt nem tudom, hogy ki mit érez, de az biztos, hogy messzire nyúlik az irredentizmus árnya, és ennek a következményeiről még sokat kell gondolkodnunk és beszélgetnünk. Ehhez
egy dolgot még hadd mondjak,
igen?
Hogy azért mindenki előtt világosra legyen. Az irredentizmus, a területi revíziós igény, az háborút jelent. Én mindenkinek őszintén javaslom, vagy gondolja ezt végig. Gondolja magáról, meg a gyerekeiről, és így tovább, hogy akar-e háborúba menni területén. No, hogy ez egész egy abszurdum és egy képtelenség, mindenki tudja, már csak a távolság meg a miatt is, és így tovább. Tehát én nem tudom, hogy mi milyen háborúba mennénk ugyan, hol és ki ellen, és főként milyen jelszavakkal, ha csak ismétlem nem jutunk el a mindent visszaköveteléséig, de az háborút jelent. És ezt mindenkinek tudnia kell, és aki azt akarja, hogy a gyereket dögöljön meg egy háborúban, az nyugodtan lobbizzon a területi revízió mellett, az nyugodtan vallja, hogy ő irredenta, az nyugodtan mondja, hogy vissza, és hogy Trianon semmisítsék meg, és a többi, és a többi, és a többi. Ez persze egyetlen egy szövetséges nem fognak találni Európában.
A kérdést Acél Endre tette fel, a választ a hallgató adja meg, és hogyha megszületnek ezek a válaszok, akkor várjuk a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, vagy Facebook oldalára, hogy tovább tudjunk mindenről vitatkozni és beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt Acél Endre.
Én köszönöm, hogy hívtak.